A ma délelőttnek a címe az, hogy még mindig advent van. Ez nem tudom, hogy új hír vagy nem új hír nektek, de ez így van. Amikor az egyházi naptárat valaki lapozza, akkor azt látja benne, hogy a karácsony megelőző 4 hét az az adventi időszak. Vagyis azt is mondhatnánk, hogy túl vagyunk rajta. A keleti egyházba egy kicsit eltolódik, ez néhány nappal később kezdődik, és néhány nappal később végződik ez a bizonyos adventi időszak. De elárulok nektek egy titkot. Az apostoli időkben az első keresztények, azok nem tartották karácsonyt. Ilyen nem volt. Tehát Pál apostol nem ment valamelyik családhoz karácsonyi ünnepre, vagy szentestére, mert ilyen nem volt. Akkor nem foglalkoztak ezzel, és ebből következett, hogy a karácsony előtt lévő 4 hetet nem tartották adventnek. Ezzel nem foglalkoztak, tehát erről nem beszél a Biblia, egyszerűen ez nem volt aktuális. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz dolog a karácsony megünnepelni, nem azt akarom mondani, hogy rossz dolog az, ha a karácsony megelőző 4 hétben ilyen intenzíven adventi dolgokkal foglalkozunk. De az Isten igéje alapján azt kell mondani, hogy advent az nem a karácsony megelőző 4 hét, hanem advent az január 1-től december 31-ig folyamatosan non-stop van. Vagyis az év 365 napja advent, vagyis magyarul egy ilyen várakozás, Krisztus várás. A ma délelőtt visszatérünk egy olyan témára, amit az elmúlt hetekben egyszer abba hagytuk, ez pedig a Tesszalonikai levélnek az utolsó szakaszából néhány dolgot szeretnék kiemelni, és azért kezdtem ezzel az adventi dologgal, mert itt hát erről van szó. Pál apostol az első Tesszalonikai levélben nagyon sokat beszél a Tesszalonikai gyülekezetnek arról, hogy lesz feltámadás, hogy milyen lesz az Úr napja, hogy mi lesz azokkal, akik meghalnak. Szóval ezekkel a témákkal részletesen foglalkozott, és talán visszaemlékeztek, hogy az elmúlt hetekben sokat beszéltünk erről, vagy voltak ezekről tanítások. Igen ám, de elhangzottak ezek a tanítások ott Tesszalonikában, illetve elolvasták ezeket a leveleket. És a tesszalonikai gyülekezet az olyan gyülekezet volt, hogy hallották a tanítást, ebből mi következett, elindultak és próbálták megélni. Ez jó dolog? Szóval nem meditáltak rajta, meg szép elméletnek tartották, hanem hallották, és akkor elkezdték gyakorolni a dolgokat. Én erre bátorítom a Kősziklő gyülekezetet is veleteket magammal együtt, hogy legyünk ilyenek, hogy amikor Isten igéjét halljuk, akkor meghalljuk, kész, és akkor kezdjük el csinálni, ez a normális. Ott is ez történt, és ahogy hallották ezeket a tanításokat, hogy halottakról, feltámadásról, úrnapráról, elragadtatásról, stb. Tehát elhangoztak ezek a tanítások, komolyan vették ezt, és hát nem ebből lett a zavar, hogy komolyan vették, hanem mindenféle más elképzelések is bejöttek a gyülekezetbe, hogy hogyan fog ez megtörténni, mi lesz a halottakkal, milyen lesz a feltámadás, mikor lesz az úrnapja, stb. És ebből egy kis probléma lett, hogy akkor most hogy is kell ezt érteni? Hát hogy is kell ezt érteni, most meg fogjuk nézni. De mielőtt elkezdeném, szeretném, hogyha kinyitnánk a 2. Tesszalonikánál a Bibliát, és a második rész első versétől egy szakaszt föl fogok olvasni. Ez volt a válasza Pál apostolnak arra a kicsit fölbojdult helyzetre, ami ott Tesszalonikában történt. Tehát egyrészt szerették volna komolyan venni azt, amit hallottak, másrészt meg ezek a zűrzavaros dolgok, amik beszüremkedtek a gyülekezetbe, azokat tisztába kellett rakni. Tehát 2. Tesszalonika 2.1-től ezt mondja a Biblia. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgy, hogy beül az Isten templomába, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki most még azt visszatartja, el kell tűnnie az útból. És amikor megjelenik nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni a szájának a lehelletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével, mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket az Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Hát egyenlőre most ennyit. Hamisítás. Ismeritek ezt a kifejezést? Szerintem a mai világunkban rengeteget beszélünk erről. Én ahogy elkezdtem gondolkodni ezen, nekem ez a három dolog jutott eszembe. Az elmúlt időszakban hallottam arról, hogy mézet hamisítanak. Nem tudom pontosan, hogy csinálják, de ami következik ebből, hogy nem igazi méz lesz belőle, hanem valami hamisítvány, és hát el akarják adni jó áron. És hát valakik ebből nagy üzletet próbáltak remélni, vagy talán meg is szerezték azt a bizonyos bevételt, csak aztán végén lebuktak. Aztán hallottunk arról, hogy paprikát hamisítanak. Emlékeztek ezekre az időszakokra? A magyar híradásokban folyamatosan ez volt benne, hogy nem tudom pontosan mivel, de hamisították a paprikát, és hát próbálták fölhígítani, pedig itt a kalocsai paprika az nagy magyar érték, Gyuri azt támogatja, Kalocsáról származik. Szóval ez egy nagy érték, és hát mikor hamisítják, akkor tulajdonképpen a hamisítással elveszik az igazi értékét. És hát a pénzhamisítás az meg tulajdonképpen, amióta pénz van a világon, azóta az mindig működik, és szerintem holnap és holnap után is lesznek emberek, akik megpróbálkoznak ezzel, nem csak a forinttal, hanem ennél kicsit erősebb pénzekkel is. Szóval ezek mind-mind a hamisításnak az eszközei. De gondoljunk bele, hogy amikor valamit hamisítanak, alapvetően azt akarják elérni, hogy amit eladnak, azt magas értéken adják el, de amit adnak, az hát igazán nem sokat ér, vagy semmit nem ér. Ez a hamisítvány. És ahogy olvastuk itt a Bibliát, azt látjuk, hogy nem csak ezeket hamisítják, hanem az adventet is hamisítják. Legalábbis Pál apostol, vagy a Tesszalonikai levél erről beszél, hogy az advent, vigyázzatok, mert az adventet hamisítják. Emberek át akarják ezt az egészet formálni, és nem az igazságot hozzák ki belőle, hanem valami sokkal gyengébb dolgot, és ezt akarják eladni nektek. És ezért vigyázzatok, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami hamisítvány. Szóval nem mindegy, hogy amit veszünk, vagy elfogadunk, vagy befogadunk a szívünkbe, az tényleg igazi érték, tényleg a mennyből jön, vagy pedig embereknek a manipulációja. Hát mit jelent az, hogy hamisítás, hogy hamisítvány az adventtel kapcsolatban? Azt mondja a Biblia, hogy Pál apostol fölhívja a figyelmüket, hogy vigyázzanak, hogy ne veszítsék el a józanságukat, vagy a józanságot úgy is lehetne magyarul kifejezni, hogy a normális ítélőképességedet. Hogy tudják különbséget tenni a jó meg a rossz, vagy az igazi, vagy a hamis között, tehát erre vigyázz nagyon, ezt elneveszítsd ezt a képességet, és ne rémüljetek meg, mert vannak hamisítványok. És három dolgot emel ki Pál apostol, hogy milyenek ezek a hamisítványok. Azt mondja, hogy ezek a hamisítványok különböző kijelentéseken keresztül jönnek, aztán azt is mondja, hogy ezek a hamisítványok megnyilvánulnak abban, hogy valami levél érkezik a gyülekezethez, úgy mondhatnánk, hogy valami körimél jön a gyülekezetbe, és akkor mindenki olvas, valami szenzációs nagy hír. Tehát ez a kijelentés, vagy levél, vagy különböző megnyilatkozások, ezek lehetnek személyes üzenetek, vagy prédikációk, vagy bármi, amin keresztül az adventtel kapcsolatban nem az igazság hangzik el, hanem egy kicsit az igazság is hígítva van mindenféle más dolgokkal. Ez az átverés ebben az egészben. Szóval, amikor hallgatta a tesszalonikai gyülekezet a tanításokat, akkor azt mondja, ez így van, elfogadjuk és elkezdjük csinálni. És Pál apostol most azt mondja, hogy ez rendben van, ezt így kell. Tehát így ez a pozitív hozzáállás, ez a normális hozzáállás. Hallod az Isten igéjét, azt így van, elkezdett csinálni. De legyen benned mindig egy olyan képesség vagy készség, ami nem más, mint a Szentléleknek a jelenléte az életedben, hogyha valaki valami hígítást akar csinálni, vagy valami hamisítványt akar neked eladni, akkor kigyullad benned egy piros lámpa, és azt mondja, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy így van. Nem tudom, hogy volt-e már bennetek olyan, remélem a kősziklában még nem, de hogy valahol ültél, lehet, hogy egy gyülekezetbe, lehet, hogy pont a tévébe valamilyen keresztény műsort néztél, vagy egy MP3-os valami tanítást összeszedtél valahonnan, és akkor hallgattad, és akkor hallgattad, és akkor de szép, de tényleg így van ez? Szóval úgy belül egy kérdőjel kialakult, és akkor elkezdtél gondolkodni, hogy biztos így van ez? Tényleg ezt mondja a Biblia? Tényleg ez Isten akarata? Vagy pedig ezzel vigyázni kell. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a megítélése a dolgoknak, ez nagyon fontos dolog, és hogyha ez ott van a szívedben, ez nem egy ilyen kritikai érzék, ez nem azt jelenti, hogy belekötsz mindenbe, ez nem azt jelenti, hogy elsőre semmit nem fogadsz el, csak aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, tehát ez nem normális hozzáállás, hanem az a normális hozzáállás, hogy a Szentlélek működik az életünkben, hallunk, érzékelünk, tapasztalunk dolgokat, és ha valami nem igazán tiszta és normális, akkor valahogy reagál erre a lelkünk, vagy a szellemünk. És hogy ez hogy neked, hogy reagál, azt én nem tudom. Sokszor még az enyémet sem tudom, mert Isten elég kreatív, különböző módon fog szólni. Lehet, hogy csak rosszul érzi magát az ember, lehet, hogy csak olyan gondolatai lesznek, hogy hoppá. Lehet, hogy nem is tudod megfogalmazni, csak azt mondod, hogy ezt most köszönöm szépen, ezt most nem akarom így, majd nekem még erre kell idő, hogy ezt átgondoljam. Valamilyen módon tehát fontos, hogy a Szentlélek jelezzen. Ezzel együtt azt is mondja a Biblia, az 1 Tesszalonika 5:20-21-ben, korábban foglalkoztunk ezzel, hogy a profétálást nevessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, és a jót tartsátok meg. Ez nagyon-nagyon fontos, amikor profétai üzenet elhangzik. A profétai üzenet alapvetően, leegyszerűsítjük, azt mondhatjuk, az Istentől jövő üzenet az embernek. Most ez mindegy, hogy milyen csatornán. Tehát alapvetően, hogyha ez működik, akkor soha ne utasítsd el. Hogyha ezt elutasítod, akkor Istent utasítod el. Ha azt mondod, hogy köszönöm szépen, ez nekem nem kell, akkor Istent utasítod el. De úgy folytatódik, hogy de mindent vizsgáljatok meg. Tehát ha a Szentlélek azt mondja, oké, akkor rendben van. Ha azt mondja a Szentlélek benned valamilyen módon, hogy nem oké, akkor hát be kell indulni valami ellenőrző folyamatnak, hogy mi az, ami nem oké. Mi lehet még olyan biztosíték, ami segít nekünk abban, hogy mi az, amit el kell fogadni, és mi az, amit nem kell elfogadni. Én szeretnék valami nagyon egyszerű eszközt mondani nektek, szerintem senkinek nem mondok ezzel újat, de szeretném megerősíteni azt, hogy használjuk ezt az egyszerű eszközt. Ez pedig nem más, mint az a Biblia, ami a kezedben van. A Biblia csak nem azért van, hogy a könyvespolcon legyen egyel több könyv, nem azért van, hogy vasárnaponként kinyissuk, nem csak azért van, hogy naponta használd, hanem azért is van, hogy ha bármi történik az életedben, vagy bármilyen dolgot hallasz, vagy tapasztalsz, akkor a kedves Bibliát ki lehet nyitni, és megnézni, hogy ha a Bibliával azonos, vagy egyező dolgokról van szó, akkor legyél szabad. Lehet, hogy te még ezt nem tapasztaltad, lehet, hogy még ezt nem élted át, de hogyha az Isten igével egyező dolgok történnek, akkor az jó. Ha Isten igével nem egyező dolgok történnek, akkor köszönjük szépen, ez nem jó. Ugyanis a Biblia az egyetlen olyan kijelentés, egy ilyen kerek egész, amivel kapcsolatban Isten soha nem fogja meghazudtolni magát, vagy nem fog olyat mondani, ami túl ő a Biblián, vagy még nincs benne, vagy nem tudom. Tehát mindent a Bibliával lehet mérni és igazolni. Ezt azért tartom fontosnak, hogy a kőszikla gyülekezet, vagy mi ilyenek legyünk, hogy értékeljük a Bibliát, hogy az Isten kijelentésétre azt mondjuk, hogy ez egy érték, és ezen a szűrőn keresztül akarok megszűrni mindent. Mert a kereszténységet, hogyha úgy egészében nézzük, ez mindenkire nem jellemző. Ezt még egyszer elmondom. Tehát a kereszténység egészét nézzük, akkor ez a szűrő mindenkire nem lesz jellemző. Tehát nem mindenki úgy gondolkodik, hogy bármi történik, vagy bármit hallunk, akkor nézzük meg a Biblián keresztül, és utána alkalmazzuk, vagy elutasítjuk, hanem hát más szűrőket használnak. Hadd mondjak néhány ilyet. Az egyik ilyen, hát a Biblián kívüli megnyilatkozás, az nem más, mint a katolikus egyháznak a felfogása, ami azt mondja, hogy a Biblia, tehát az, ami a kezedben van, plusz még néhány ószövetségi könyv, ami nincs benne a Bibliánkban, és plusz a szent hagyomány. Hogyha ezekkel egyezik az, ami történik, akkor az mehet, ha nem egyezik ezekkel, akkor nem mehet. Ezzel szemben mi egy szűkebb sávon közlekedünk, igaz? Tehát szent hagyománnyal nem foglalkozunk, tehát ezek nem fogják befolyásolni azt, hogy mi az, ami jó vagy rossz. Ez más szempontból lehet fontos, de azért az egyház történelemben egyszer vagy kétszer valaki ugyanazt mondta, az még nem azt jelenti, hogy mi ezt el fogjuk fogadni. Tehát erre vigyázni kell, mi azt mondjuk, hogy Isten igéje. Tehát az evangéliumi gyülekezetek így gondolkodnak, hogy Isten igéje. Aztán vannak azok a gyülekezetek, amelyekhez mi is tartozunk, azt is mondhatnánk, hogy evangéliumi gyülekezetek, ilyen sok millió van a világban, nagyon színes ez a kép, sokféle fajta ilyen gyülekezet van. Ebben az evangéliumi gyülekezetekben nagyon sokszor vannak olyan megnyilvánulások, amikor valaki azt mondja, hogy kedves testvérek, akár egy bizonyságtétel, vagy egy tanúságtételben, hogy nekem az Isten azt mondta, hogy, és mondjuk nem csak az ő életére vonatkozik ez, hanem amit kőszikla gyülekezetben ezt meg azt kell csinálni. Lehetnek ilyenek? Hogy valaki kap egy kijelentést Istentől, hogy ez a kőszikla gyülekezetnek az üzenete, Isten nekem mondta, de tietek. Elfogadjuk ezt? Lehetséges ez elméletileg? Hát persze. akár te lehetsz a következő ilyen, tehát bárki kaphat Istentől ilyen üzenetet, és elmondja. De amikor a kősziklő gyülekezet meghallja az ilyen típusú üzenetet, akkor mi a következő? Lehet, hogy csak kigyullad benned egy zöld vagy egy piros lámpa, vagyis a zöld, hogy hú, de jó, vagy a piros, hogy ezt nem tudom. De hogyha piros, akkor a következő, hogy egyezik az Isten igéjével, vagy nem egyezik az Isten igéjével. Nagyon egyszerű példa most így az utolsó idők adventtel kapcsolatban. Ha valaki azt mondja, hogy nekem az a reménységem, hogy az én életemben még visszajön Jézus Krisztus, vagyis megtörténik az elragadtatás, és mondjuk én ezt elmondom nektek, akkor ezt elfogadható nektek, vagy nem? Azt mondja, hogy ezt fogadjuk el, vagy fogadjátok el. Valaki ezt mondja, ilyen módon fejezi ki magát, hogy nekem van egy olyan hitem, vagy reménységem, hogy még az én életemben Jézus vissza fog jönni érte. Ez oké. Okay. Viszont, ha ugyanezt én úgy mondom el, hogy tegnap imádkoztam, és az Úr adott nekem kijelentést, és azt mondta nekem Isten, hogy a kősziklő gyülekezetben egy csomó ember nem fog meghalni addig, míg vissza nem jön Jézus Krisztus, mert mit tudom én, ekkor meg ekkor fog bekövetkezni, és készüljetek erre, és mondok egy bátorító prédikációt még ezzel kapcsolatban, vagy nem tudom, még 2 hónap, vagy még 1/2 év, és 2011 a győzelem éve lesz, és a szilvesztert már mennybe ünnepeljük. Szóval ez egy olyan lelkesítő lehet, de hogyha ezt mondanám, és senkiben nem gyulladnak ki a piros lámpa, hogy álljon már meg a menet. Hát honnan tudja ez a valaki, akár én, akár más, akármilyen nagy szent tekintély, hogy mikor jön vissza Jézus Krisztus, mivel a Biblia mit mond? Sem a napját, sem az óráját nem tudjátok. Ez egy ilyen szuper titkos dolog. Ez a mennybe is titkosítva van, sőt, még az angyalok se tudják. Amikor Istennek ez a kijelentése van, és valaki föláll és azt mondja, hogy nekem viszont az Úr megmondta, angyaloktól eltitkolja, minden más földi halandótól eltitkolja, de nekem megmondta, és én elárulom nektek, akkor ez már olyan dolog, ami azt mondjuk, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy követni kellene. És sok minden más is lehet ilyen, nem csak az adventtel, vagy az utolsó időkkel kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban. Bármit hallunk, és Isten igéjével ez nem egyeztethető össze, akkor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem. Hadd mondjak még egy példát. Akár az evangéliumi típusú gyülekezetek, mint a miénk, akár más gyülekezetekben is, nagyon sokszor kialakulnak olyan szabályok, olyan elvárások, sokszor ki nem mondott, soha le nem írt, vagy soha meg nem fogalmazott elvárások az emberekkel kapcsolatban, hogy hogyan kell élni az életet, mi a jó és mi a rossz, mitől lesz valaki szent ember, vagy jó hívő, vagy nem jó hívő. Szóval az úgynevezett ilyen törvényeskedő megoldások megjelennek a gyülekezetben, és ez teljesen mindegy, hogy miből jelentkezik, hogy milyen szavakat kell használni, vagy hogy kell felöltözni, vagy hogy kell viselkedni, vagy nem tudom, sok mindent lehet. Egyszer az egyik barátom, aki szintén lelkipásztor, egy ilyen gyülekezeti fórumszerűséget vezetett, és valami értelmetlen vita volt ott a gyülekezetében, úgy nem tudom, talán valami, hogy hánykor kezdjenek, vagy teljesen mindegy volt, és akkor már megunta egy kicsit, és mondta, hogy hát tök mindegy, hogy most ekkor vagy akkor, hát döntsük már el, és erre beszólt valaki, hogy hát olyat nem mondunk a gyülekezetben, hogy tök mindegy. Na most értitek, ez a fajta törvényeskedés, hogy az ajtón kívül lesz szabad mondani, itt nem szabad mondani. De hadd mondjak valamit. Amit az ajtón kívül nem szabad mondani, azt itt sem mondjátok, vagy amit nem szabad, azt kint sem mondjátok. Tehát vagy szabad a szíved valamire, és bárhol megteheted, vagy nem szabad a szíved, és ne tedd meg, mert az rossz. De amikor ilyen törvényeskedő megoldások vannak, és ezt Isten igéjével nem lehet igazolni, akkor ott óvatosnak kell lenni, hogy azért, mert valaki mond valamit, az nem biztos, hogy olyan dolog, ami Isten igével megegyezik. Lehet, hogy nem akarok botrányt csinálni, és elfogadom, hogyha ott vagyok ilyen helyen, vagy alkalmazkodok egy kicsit, de hogyha ez ilyen teológiai kérdés, vagy üdvösség kérdése, vagy a gyülekezet jövőjét, vagy emberek jövőjét befolyásoló dolog, akkor vigyázni kell. Szóval Pál apostol nem mást mond, mint azt, hogy amikor bármilyen dolgot hallotok, proféciát, kijelentést, körimélt kaptok, szent emberek megjelennek, és jó üzeneteket mondanak el, vagy fölcsigázzák az érdeklődéseteket, hogy föllelkesedsz, akkor mit kell csinálni? Az első, hogy a Szentlélek mit mond, a másik egyezik-e Isten igéjével. És ennek lesz egy egyenlege, vagy egy következménye, és ami történik ezután, tehát amire jutsz, abban kell tovább lépni. Ez egy nagyon fontos alapelv. Majd meglátjátok, hogy miért olyan fontos ez. Ha valaki nem ezt gyakorolja, nagyon el lehet tévedni. A teológia egy olyan útvesztő, ami hát szerintem a világ egyik legnagyobb labirintusa. Lehet, hogy ennél nagyobb nincs is. Nagyon el lehet tévedni, hogyha valaki nem Isten igébe kapaszkodik. Szóval, azt mondja Pál apostol, hogy van egy probléma ott a gyülekezetben, hogy az emberek úgy gondolják, hogy az Úr napja már itt van, vagy nagyon közel van. És ezért egy ilyen zűrzavar támad a gyülekezetben, hogy tényleg az Úr napját, azt most akkor hogy kell értelmezni, mi történik akkor, amikor az Úr napja megjelenik. Hoztam egy képet. Egy nagyon egyszerű kis ábra. Ez a sárga szakasz, ez nem más, mint a földi sík. Nagyon egyszerűen mondva azt mondhatjuk, hogy volt a történelemnek egy bizonyos pontja, amikor megjelent a messiás, vagyis Jézus megszületett, és ő volt a szenvedő messiás, vagy a messiási korszaknak az első részét kellett neki betölteni, amikor megjelent a földön, és föláldozza magát az emberek bűneiért. Tehát ezen már túl vagyunk fizikailag, igaz? Tehát ez megtörtént, erre emlékeztet bennünket az adventi időszak, erre a szakaszra. Aztán volt egy olyan szakasz, amikor Jézus Krisztust keresztfára feszítették, meghalt, és utána föltámadt. Ez is megtörtént már, tehát ezt nem kell várni még egyszer. Ilyen módon Jézus nem jön vissza újra, nem fog újra meghalni, nem fogják elítélni, semmilyen nem lesz. Tehát ez megtörtént, és tulajdonképpen a messiási korszaknak ez a része az, amiben Jézus betöltötte azt a részt, hogy ő a szenvedő messiás, vagy aki az emberek bűneiért hal meg és támad föl. Aztán következik egy másik szakasz, ez a szakasz, ami az elragadtatásnak a eseménye. Ez még előttünk van, tehát jó hírem van, nem maradtál itt. Ez még nem történt meg, tehát valamikor megtörténhet, lehet, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy 5 év múlva, vagy bármikor. Nem tudjuk mikor, de ez még valamikor megtörténhet. És az elragadtatás után, hát a nagy nyomorúság időszak, erről most nagyon nem akarok beszélni, ez egy elég kritikus időszak lesz a Földön, de meg fog jelenni a messiás, vagyis Jézus Krisztus újra egy dicsőséges alakban, majd a történelem egy bizonyos pontján, és amikor ő megjelenik, ez nem más, mint az Úrnak a napja. Amikor a tesszalonikaiak beszélnek arról, hogy mindjárt itt az Úr napja, és jaj, akkor mit kell csinálni, akkor tulajdonképpen valaki el akarta nekik adni azt, hogy ők hát a feltámadás után voltak már valahol itt, az elragadtatás még nem történt meg, de azt hitték, hogy az Úr napja mindjárt itt van, és hát erre föl kell készülni. És hát ha jön az Úr napja, ami nem más, mint Jézus Krisztus dicsőséges megjelenése, ami azt jelenti, hogy ő eljön dicsőséggel és hatalommal, és megítéli a népeket, a nemzeteket, szóval egy ilyen uralkodó királyként fog visszajönni. Azt mondja a Biblia, hogy a Föld de minden szem meg fogja őt látni, tehát mindenki észre fogja ezt az egészet venni, mindenki találkozni fog vele. És előtte, hát van egy ilyen nagy nyomorúság időszak, amiről a Biblia 7 évet mond, tehát ennek az időszaknak be kell következni. És amikor a kedves tesszalonikaiak azt hallották, hogy mindjárt itt az Úr napja, tehát ilyen e-mailek jöttek, meg ilyen üzenetek, meg proféciák, hogy mindjárt itt az Úr napja, elkezdtek gondolkodni, és akkor azt mondják, hú, hát szenvedéssel jár, nyomorúsággal jár, de hát itt már mindjárt, tehát napok vannak hátra, tehát hogy 1-2 év van hátra, hogy ki tudja mennyi van hátra, nagyon kevés van hátra, és ez jól összezavarta őket. Ráadásul az segített még nekik, hogy Tesszalonikában azért a keresztényeket, vagy az újjászületett embereket nem annyira tolerálták, tehát volt egy üldözési hullám is. Ha olvassuk az Abcselt, vagy a tesszalonikai levelet, tudunk arról, hogy Pál apostolnak is menekülni kellett onnan, a városnak a vezetői elé citálták őket, el akarták ítélni őket. Tehát sok cirkusz volt, amit ők úgy éltek meg, hogy bennünket üldöznek. Egy olyan nyomorúságos időszakot élünk át, amikor lehet, hogy az életünk is veszélyben van, vagy bármikor börtönbe juttathatnak bennünket, csupán azért, mert Isten tiszteletet tartunk, vagy azt mondjuk, hogy Jézus a messiás. Most képzeljétek el ezt a gyülekezetet, aki egyrészt imádja az Urat, másrészt az ilyen stresszben él, hogy bármikor elvihetnek bennünket, bármikor következhet a következő balhé, meg cirkusz, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. És azt hallják, hogy figyeltek, nem soká itt az Úr napja, nagyon közel van már, lehet, hogy pár nap, vagy pár hónap, akkor azt hitték, hogy ők a nagy nyomorúság időszakát élik meg, és erre úgy reagáltak bizonyos emberek, hogy hát, ha ez tényleg így van, hát akkor halleluja, holnaptól nem dolgozunk. Hát van értelme a fizikai életnek tovább? Hát jön úgyis Jézus vissza, és megyünk a mennybe, nem? Hát akkor minek dolgozzak? Hát dolgozzon a főnökön most már helyettem. Van értelme bevetni a földet, mert lehet, hogy az aratást már nem a földön érjük meg. Hát akkor nincs értelme. Van értelme bármilyen új projektet, programot elindítani, mert lehet, hogy elkezdjük, de már befejezni nem tudjuk. Hát voltak emberek, akik így leegyszerűsítették ezt az egész történetet, és azt mondták, hát akkor nem érdemes dolgozni, nem? Hát pár nap, hónap, nem tudom mennyi idő van hátra, nagyon közel van, ezért állítsunk le mindent, halleluja, várjuk az Urat. És a gyülekezet egy részét ez úgy jelentősen megfertőzte. És amikor ezt Pál apostol meghallja, hogy ez történik, akkor küldi nekik ezt a másik levelet, és azt mondja, hogy álljon meg a menet. Nehogy elhiggyétek azokat a dolgokat, amiket ilyen leveleket küldözgetnek nektek valahonnan, meg bármiféle kijelentés, mert, és akkor leírja, hogy az Úr napját, vagyis amikor ebben az időszakban, tehát a sok nehézség és nyomorúság van, és nem soká vissza fog jönni az Úr, akkor leállítottak mindent, és erre válaszol Pál apostol, és azt mondja, hogy nehogy úgy éljétek az életeteket, mintha az Úr napja, ez már holnap itt lenne. Mert, ne felejtsétek el, és elkezd beszélni erről, hogy előtte mindenképpen lesz az elragadtatás. És amikor az elragadtatás megtörténik, utána még lesznek események, és utána jön majd az Úr napja. Tehát ezt a két dolgot nem kéne összekeverni. És ezt próbálja tisztázni, és arra bátorítani az embereket, hogy kedves barátom, ha tegnap nem voltál dolgozni, akkor holnap mindenképpen menjél, meg ki fognak rúgni a munkahelyedről, vagy nem lesz pénzed, vagy nem tudod eltartani a családodat. Amit te csinálsz, az nem Krisztusvárás, hanem lustaság, tehát... És akkor ott kettőt eszónik a vége felé, olvasunk arról, hogy azt mondja nekik, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen. És akkor megnézzük, hogy ki meddig bírja. Tehát próbálja helyre tenni a dolgokat, mert elfelejtettek valamit, hogy az Úr napját megelőzi egyrészt egy ilyen törvénytiprás, egy antikrisztusi időszak, ami ott történni fog majd. És hát mindenek előtt meg ott lesz majd az elragadtatás, amire mindenképpen számítani kell. Hoztam egy filmet, ezt a filmet szerintem már sokszor láttátok, vagy egyszer már biztos bemutattam, de mivel a témához tartozik, én szeretném, hogyha most megnéznénk, és mindenképpen arra figyeljünk, hogy a mi életünkbe nem az Úr napjára kell koncentrálni. Mert nem az Úr napja jön el a te életedbe, hanem az elragadtatás lesz először, és utána fog következni az Úr napja. Szóval egy nagyon rövid film az elragadtatásról.
I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
Szóval erre kell készülni. Ez jó film, igaz? Erre kell készülni. És ami nagyon fontos, hogy egyrészt az elragadtatás az biztos meg fog történni, mert Isten igéje mondja, nem akárki mondja. A másik dolog, hogy van, aki elmegy, és van, aki itt marad. Ez is biztos. Hát két csoportra lesz osztva az emberiség másodperc töredéke alatt. Van, aki elmegy, és van, aki itt marad. És azt is tudjuk, hogy aki elmegy, az áldást fog nyerni. Tehát az Úrral lesz együtt örökké. Tehát ez egy jó dolog. Aki itt marad, annak pedig egy nagyon nehéz időszak vagy korszak következik, mert a Földnek egy olyan történelmi időszaka lesz, ami talán soha nem volt még eddig, legalábbis így beszél a Biblia róla, és soha nem lesz utána sem, annyira nehéz lesz, és annyira problémás lesz, és annyira zűrzavaros lesz. Szóval nem érdemes itt maradni. Érdemes minden erővel arra koncentrálni, hogy el kell menni. Hogy lehet elmenni? Hát újjá kell születni ilyen egyszerűen. Aki Krisztussal élnek, aki Krisztusban vannak, azok oda fognak jutni majd hozzá, és vele fognak együtt lenni. De mindenképpen a feltámadásnak, illetve az elragadtatásnak erre az időszakára kell koncentrálni, mert ez fog következni. Ott álltunk meg, hogy a tesszónikaiak megzavarodtak egy kicsit. És azt mondták, hogy ha ilyen közel van ez az egész, akkor inkább nem dolgozunk, vagy leállítunk mindent. Ez is veszélyes lehet, hogyha valaki teljesen leáll és nem foglalkozik azzal, amit Isten rábízott. Nem foglalkozol a gyerekeddel, nem foglalkozol a munkáddal, nem foglalkozol a saját lelkiéleteddel, vagy a pénzügyeiddel, vagy nem tudom mivel. Pedig Isten azt mondja, hogy ezzel foglalkozni kell mindaddig, amíg ő vissza nem jön. A másik szélsőség, ami napjainkban is megfigyelhető, hogy valaki annyira foglalkozik a gyerekével, annyira foglalkozik a családjával, annyira foglalkozik a munkájával, annyira foglalkozik a befektetéseivel, meg nem tudom mivel, az autójával, a bicikliével, a hobbiával, és nem tudom mivel, hogy elfelejti azt, hogy nem soká jöhet az elragadtatás. Valahol a normális az az, hogy éljük az életünket, mint jó sáfárok, amit Isten ránk bízott, azokat megtesszük, egészen mindaddig, amíg nem megyünk el innen, és egy egyensúly van ebbe. Alapvetően Istenre koncentrálunk, de megtesszük a hétköznapi dolgainkat. Ha ebbe fölborul valami, akkor baj van. Tesszalonikában fölborult valami, alapvetően egy ilyen üldözéses, zűrzavaros korszak volt. És hadd mondjak valamit. Mi most békés időszakot élünk meg, aránylag, de amikor sok probléma van az életedben, sok zűrzavar van az életedben, mondjuk nem úgy üldöznek, hogy börtönbe akarnak csukni, de egyik betegség a másik után, egyik anyagi nehézség a másik után, egyik munkahelyi konfliktus a másik után, egyik tudom én, munkanélküliség a másik után. Tehát vannak ilyen problémák, amit úgy foghatsz föl, mint egyfajta üldözést vagy nehézséget, és amikor valaki sok ilyet él át, akkor az emberek szeretnek már összezavarodni. Gondolja magad életére. Amikor sok nehézségen mentél keresztül, és egyik követte a másikat, akkor egy kicsit úgy összezavarodik az ember, hogy mi is van most ilyenkor? Merre kell tovább menni? És amikor összezavarodik valaki a sok nehézség vagy problémába, ebből következhet az, hogy elfogad bármit kontroll nélkül. Csak valahogy jussak már ebből ki. Hát akár nehéz időszak van, akár jó időszak van, a kontroll az nem más, mint Isten igéje és a Szentlélek. Hogy mit kell elfogadni és mit nem, ez a két dolog megmutatja. Jó, menjünk tovább. Azt mondja a Biblia, hogy van egy szuper titkos dolog, amit, hát úgy mondja Pál apostol, hogy nektek már elmondtam, ti tudjátok, de az nincs leírva, hogy mit mondott el nekik. És ez a szuper titkos dolog pedig nem más, mint az, hogy most még a világban van egy olyan erő, valami, ami visszatartja az Antikrisztusnak a megjelenését, az antikrisztusi korszaknak a kezdetét. És amikor ez a valami, ami visszatartja most, ez el fog tűnni, akkor azonnal megjelenik az Antikrisztusnak az időszaka, és elkezdenek az utolsó idők eseményei fölpörögni, és hát jön a nagy nyomorúság. Na, egy nagy kérdés. Mi az, ami ez a nagy titok, ami még visszatartja? 5 teológus, 6 meg 7 féle változatot szokott elmondani, hogy pontosan mi lehet ez. Mivel ez is az a kategória, amit nem tudunk teljes pontossággal, mert Isten igéje nem mondja le, hogy ez a dolog az kettős pont, és nem írja így le, de azért lehet következtetni, mi lehet ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű a válasz. Aztán ha Szentlélek piros lámpa, vagy zöld lámpa, vagy Isten igény, vizsgáljátok meg, és jövessen a szóljatok vissza, hogy igazat mondtam, vagy nem, oké? Tehát ennek alapján működjön minden. Mi lehet az, ami most itt van a világban, és visszatartja az ördögnek a munkáját, az Antikrisztusnak a hatalmát, és nem tud teljes erővel szétrombolni itt mindent? Hát a Szent Szellem, így van, a Szentléleknek a jelenléte. Gyülekezet. A harmadik verzió. Isten kegyelme is, az biztos. Mi van, hogyha ezt összegyúrjuk? Mi történt pünköstkor? Egy szempillantás alatt a tanítványok együtt vannak és imádkoznak, és egy szempillantás alatt nem más történik, mint a Szentlélek betölti őket, azonnal kirohannak az utcákra, elkezdenek prédikálni, és néhány óra múlva több ezer fős gyülekezet kezdi el a tevékenységét. És utána telnek a hetek, hónapok, évek, stb., megy a misszió munka, és utána egy idő után az egész földön tulajdonképpen mindenhol, ahova csak el lehet jutni, próbálnak eljutni, és hirdetik az evangéliumot, és mindenütt születnek a gyülekezetek, megtérnek emberek. Ami történik, az nem más, mint ott vannak emberek, és amikor jön a Szentlélek és betölti őket, egy gyülekezet lesz, tehát a pünkösd a gyülekezetnek a születésnapja, elindul a gyülekezet, a Szentlélek és az újjászületett embereknek az együttese, tehát az a gyülekezet, végzi a munkáját, az életét itt a Földön, egészen addig, amíg, meddig kell itt nekünk lenni? Meddig kell a kősziklő gyülekezetnek aktivizálni magát? Hát egészen az elragadtatás, mert utána nem tudjuk itt a Földön, mert elmegyünk. És amikor elmegyünk, nem csak mi, hanem a Szentlélek olyan módon, ahogy betöltötte az első időszakban ott a pünköstkor a tanítványokat, vagy az apostolokat, ez tulajdonképpen el fog távozni az elragadtatással. Ez nem azt jelenti, hogy a Szentléleknek a munkája megszűnik ebben a világban, mert pünkösd előtt is volt Szentlélek, igaz? a megnyilvánulása itt volt a világban. De nem ugyanúgy, mint ahogy a gyülekezetben történik mindez. És amikor az elragadtatás után a gyülekezet, Isten népe eltűnik, utána, ami történik, az egy egészen más korszak lesz, mert egyrészt nincs itt a gyülekezet, és a Szentléleknek az a fajta jelenléte, ami most neked teljesen normális és természetes, az nem lesz normális és természetes. Tehát másképp fognak működni a dolgok. Az én bibliai értelmezésem alapján, meg talán ti is ezt mondtátok, nagyon egyszerű. Az elragadtatás lesz ez a pont, amikor tulajdonképpen eltűnik az útból az, ami még visszatartja a gonoszságnak az erejét. És ez nem más, mint te, meg én, vagy a gyülekezet, az újjászületett hívőknek a közössége, és a bennünk lévő Szentlélek. És amikor ez eltűnik a világból, történik, nincs gát, és az ördög munkája rászabadul a világra. Ez ilyen egyszerű lesz. És amilyen gyorsan történt ez pünköstkor, olyan gyorsan fog megtörténni az elragadtatásnál. Megjelent, itt van a Földön, és aztán el fog tűnni. Isten igében úgy látom, hogy ez a szupertitkos dolog, ez. Pál apostol azt mondja, hogy emlékeztek, én mondtam nektek, amikor ott voltam nálatok. Hát szerintem arról beszélt Pál apostol ott, hogy hát figyeljetek, ti vagytok itt a kulcs. Amíg ti itt vagytok, amíg az Istenben bíztok, amíg engeditek, hogy a Szentlélek vezessen benneteket, amíg gyülekezetként itt funkcionáltok, amíg betöltitek a küldetéseteket, addig nem kell félni, hogy az ördög nem tudom, rátok fog szabadulni, mert van egy gát. Amíg benned van a Szentlélek, amíg itt élsz a Földön és az Istenbe kapaszkodsz, addig az ördög akármit nem csinálhat veled. Addig nincs ilyen korlátlan hatalma az ördögnek. Úgy kell elképzelni az ördögöt, mint egy olyan valakit, akit így pórázon rángatnak. Valameddig mehet meg, valamennyi kárt okozhat neked, meg kísértet, meg problémát okozhat, de azt nem teheti meg, hogy rád szabadul és tönkretesz téged teljesen. Mert van egy póráz, van egy fék. Egyrészt a gyülekezet, a Szentlélek, másrészt, amit Zsófi mondott fontos, az Isten kegyelme is, hogy meg fog tartani téged, és akármi nem történhet. Egy ószövetségi embernek az életéből tudjuk Jobbnál is, hogy sok mindent átélt, de egy ponton azt mondja Isten, na most már álljunk meg. És amikor volt ez a határ, utána fölemelt a Jobbot, és megáldotta mindennel. Szóval van egy titok, aminek el kell tűnni az útból, és ez nem más, mint azt kell mondani, hogy az ördögnek az útjába vagy. Te is, meg én is, meg a kőszikla gyülekezet is, meg a városban összes gyülekezet, akik tényleg Krisztusban hisznek, és a világon minden olyan gyülekezet, ahogy Gergő mondta, hogy akár bunkerbe jönnek össze, akár fényes katedrálisokba, de ha Isten nevét segítségi hívják, és a Szentlélek ott van velük, ez az akadály. Az ördögnek ez a legnagyobb akadálya. Nem tud akármit csinálni, mert itt vagy. És ha téged eltenne lábalól, meg a másik, meg a harmadik, meg a sokadik hívő embert is, akkor az ördögnek a munkája felszabadulna. De mivel ezt nem tudja megtenni, mert az Isten kegyelme vigyáz rád, mert Istennek te értékes vagy, ezért van egy gát. Szóval Isten vigyáz ránk, és ne felejtjük ezt el. Ha pedig ez így van, akkor lenne egy fontos kérdésem. Te szereted a gyülekezetet? Olyan sok mindent szeretünk, nem? Meg olyan sok mindenkit szeretünk. És ez jó. Embereket szerettek, tök jó. A dolgokhoz ragaszkodtok bizonyos értelemben, mert kényelmessé vagy jóvá teszi az életeteket, teljesen rendben van. De szereted a gyülekezetet? Mert Krisztusnak ez a legfontosabb. Isten munkája Krisztus által a gyülekezetben nyilvánul meg. Hónapokkal ezelőtt egyszer hallottam valakitől egy ilyen bizonyságtételt, és ő azt mondta, hogy mielőtt nem tért meg, egyszer el nem tudta képzelni, hogy mit jelent az, hogy az Isten itt van a világban. Hol van az az Isten? Hogy lehet megfogni ezt az Istent? Hogy lehet beszélni ezzel az Istennel? Mit akar ez az Isten velem? Tehát ilyen számára elképzelhetetlen volt, hogy az Isten, és akkor itt van, és akkor ilyen kommunikáció, meg vezet, meg irányít, meg megáld. El nem tudta képzelni. És aztán elkezdett járni egy gyülekezetbe, megtért, és utána később erőltett bizonyságot, hogy megértettem azt, hogy az Istennek a hatalma, vagy az Istennek a kegyelme, vagy az Istennek a munkája, az nem más, mint maga a gyülekezet. Ami a gyülekezetben történik, és hogyha jó dolgok történnek, akkor ezt Isten munkája a gyülekezet által. És hát Istent úgy lehet megragadni, hogy olvasom a Bibliát, és persze üzenetek által. Másrészt a gyülekezet az, amiben Isten munkálkodik. És ha te egy jó gyülekezethez tartozol, akkor tegyél meg mindent azért, hogy még jobb legyen. És ezt tudod, hogy kell csinálni? Hogy vigyázol magadra. És utána plusz energiából meg az, hogy vigyázol másra is. Hogy segítesz a melletted lévőnek, vagy a szomszédban lévőnek. Szóval a gyülekezetet szeretni kell, mert ez egy nagy érték a világban. És befejezésül hadd mutatom, hogy csak néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az igazi Krisztusvárás, vagyis ez a non-stop 365 napos advent, az pontosan hogy is kell értelmezni, és mit jelent. Az egyik ilyen nagy és fontos dolog, visszamegyünk, oké. Azok, akik úgy vagytok itt, hogy Krisztusban újjászületett emberek vagytok, élő hittel rendelkeztek, a Szentlélek munkálkodik bennetek, hadd mondjam azt, hogy semmi meglepetés nem fog érni benneteket. Ezt mondja a Biblia. Minden előre meg van mondva, a legnagyobb, legfontosabb dolgok. Tehát, ha te Istenben bízol, akkor nem kell félned. Akkor Jézus azt mondja, hogy lesznek olyanok, akikre úgy tör rá ez az egész, mint a sötétben a tolvaj, meg ilyenek. Az nem te vagy. Tehát Isten nem tolvajként jön, hogy ellopjon tőled valamit, hanem lesznek olyanok, akik ezt az egészet úgy élik meg, hogy hol nem is gondoltam, hogy ez történne. Ezek tudjátok, kik lesznek? Ez a másik kategória, hogy vannak olyanok, akik elutasítják az Isten kegyelmét, azoknak nagy meglepetés lesz. Szerintem ekkora meglepetés senki nem okoz nekik az egész életükben, összesen ekkora érzelmi hatás, semmi nem fog kiváltani, mint ez az esemény majd, akár az elragadtatás, akár az, amikor Istennel találkoznak. Tehát a hitetleneknek ez egy nagyon nagy meglepetés lesz, amivel találkozni fognak majd. Aztán egy harmadik dolog. Ebből következik, hogy az igazi Krisztusvárás az nem más, mint az, hogy képviselem Krisztust. Vagyis evangélizálok, hogy képviselem azt, amit Isten rám bízott. Mi lenne akkor, hogyha 2011-ben azt mondanánk, hogy ezt még komolyabban vesszük. Úgy értékelnénk magunkat, hogy nem elégszünk meg azzal, ami van úgy szellemileg. Nem elégszünk meg annyi megtéréssel, amennyi van. Nem azt mondjuk, hogy ez oké nekem, és ez úgy komfortos, meg kényelmes, hanem a krisztusi lelkületet engedjük, hogy működjön bennünk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk még többet. Szeretnénk még jobbat. A gyülekezetnek, embereknek, Istennek. És hogyha ez így van benned, akkor evangelizálni fogsz, akkor képviselni fogod az Urat, akkor holnap is el fogsz valakit hívni, vagy föl fogsz hívni valakit, vagy az imalistádra fölírsz valakit, és elkezdesz imádkozni valakiért. Ha valakinek gondjai vannak, vagy kérdései vannak, akkor szívesen állsz a rendelkezésére, hogy vezesd őt, vagy támogasd őt, tanítványozd őt, vagy bármilyen módon szolgálj felé. Lehetne egy ilyen program? Nem akarunk megelégedni azzal, ami van. Ezt azért mondom ilyen határozottan és pontosan, mert amikor a Kőszikla gyülekezetbe összejöttünk, és 80 voltunk egy istentiszteleten, akkor ezt nem kellett mondani, hogy nem vagyunk megelégedve azzal, ami van. Emlékeztek rá? Néhányan. És amikor két ember beteg volt, akkor meg a család nem jött, akkor tehát túl sok széket nem kellett összegyűjteni, hogy elférjünk a Blair iskolának a gyönyörű éttermébe. Szóval ott a motiváció azért úgy alapban megvolt. Most azt látod, hogy tele van a terem, és úgy jó vagyok. Jól el vagyok, sokan vagyunk, kényelmesen. Itt még nincs is hideg, mint a Lifi klubban, igaz? Tehát komfortos a dolog. És akkor azt mondjuk, hogy minden rendben van. De hadd mondjam azt, hogy nincs rendben. Ne elégedjünk meg azzal, ami van, hanem akarjunk tovább lépni. És ez nem más, mint az evangelizálásnak a lelkülete. Legyünk szentek, mert vele fogunk találkozni. Az ünnepek alatt, hogy gyerekeim nézték a tévét, volt valami mesefilm, pontosan nem tudom a címét, de a lényeg az volt, hogy a királyfi a szomszéd királynak a lányát feleségül veszi, vagyis a hercegnőt, és mielőtt a nagy lakodalom megtörtént volna, az volt a filmben, hogy ez a herceg azt látta, hogy gyönyörű szép ez a lány, és nagyon szerelmes volt belé, de ilyen nagyon kényes kis király kisasszony volt, és akármit ő nem csinált meg, és úgy nagyon szerette a kiszolgálják, mint ahogy a király kisasszonyok szokták. És úgy gondolta ez a király, hogy mielőtt a feleségül veszem ezt a gyönyörű lányt, jó lenne megtanítani néhány alapfunkcióra. Például olyan, hogy mosás, főzés, takarítás, nem tudom, tehát hogyha ezt tudná, akkor sokkal jobb feleség lenne. Na most képzeljétek el, fiúk, olyan feleséged, hogy ezeket nem tudnák úgy. Nagyon szép, ha valaki király kisasszony, de azért lesznek problémák. Szóval ez a király fia is ezt gondolta, és hát egy ilyen programot tervezett meg ennek a kedves lánynak, hogy tudja megtanulni ezeket a dolgokat. És a király kisasszony, vagy hát a kis herceg kisasszony nagyon kiakadt ezen. És volt benne egy ilyen jelenet, amikor egy csomó ilyen mosatlan, meg szennyes ruha minden ott volt, és hogy hát parancsoljanak ezeket a tedrendbe. És akkor azt mondja, hogy hát én nem fogok dolgozni, hát én király kisasszony vagyok. Na most én nem azt ajánlom, hogy hogy király kisasszonyként éld az életedet, és ne dolgozzál. Viszont olyan, úgy megmaradt bennem ez a kép. Hogyha visszatérünk ide, hogy legyünk szentek, a szentség az nem más jelent, mint azt, hogy te nem akárki vagy. Te egy kiválasztott ember vagy. Isten úgy tekint rád, hogy te vagy valaki, akit ő kiválasztott, megváltott, sokat fizetett érted. És hogyha te azt mondod, amikor jön az ördög, meg jönnek a hétköznapi dolgok, meg nehézségek, hogy állj már meg, akármit nem fogok megcsinálni, mert én keresztény vagyok, akkor tudod, hogy mi az identitásod, akkor tudod, hogy ki vagy. Ha mindent meg lehet veled csináltatni, ha mindent elfogadsz, ha bármilyen dologba belevihet az ördög, akkor problémák vannak. De azt mondod, hogy állj meg, én keresztény vagyok, én ezzel nem foglalkozom. Én ezt nem nézem, vagy én ezt nem mondom, vagy én ezt nem képviselem. Vagy pont azért, mert keresztény vagyok, ezt igenis meg fogom csinálni. Ha senki nem fogja, akkor is. Ha mindenki hülyének tart, akkor is. Mert én keresztény vagyok. Ha van egy ilyen igazi identitás, hogy szentség, az azt jelenti, hogy valamire abszolút nemet mondasz, valamire meg igent. Tudod, hogy ki vagy. És ez jó dolog. Mi az igazi Krisztus várás? Hogy a nehézségekben is kitartónak kell lenni. Pál nem azt mondta a tesszónikai zűrzavaros időkben lévő gyülekezetnek, hát még egy kis ima is, akkor megszűnik az összes nehézség, és akkor milyen jó lesz nektek, hanem ebben a nehézségben is várjátok Krisztust. Lehet, hogy neked is eszedbe jut néhány nehézség az elmúlt időszakból, nekem is volt, neked is volt biztos, de a kérdés mindig az, hogy nem az a baj, hogy nehézségek vannak, mert ez lesz. A kérdés, hogy mit tanultál ebből. Szóval azok a gyötrelmek, nehézségek, nehéz pillanatok, órák, amin keresztül mentél, abból mit tanultál? Az elmúlt napokban az Erikával beszélgettem, tudjátok, ő vele történt egy kis szerencsétlenség, leesett a lépcsőn néhány fokot, és a bokájánál elszakadt az inszalag. Gondoljatok abba, hogyha Isten úgy egy-két órával előtte hogy megszólítja őt valamilyen módon, mit tudom, álmában, vagy akármilyen módon, és azt mondja, hogy kedves Erika, szeretnél leesni a lépcsőn, szeretnéd azt, hogyha elszakadna az inszalagod, és utána, tudom én, napokig feküdhetnél az ágyba, akkor mit mondaná erre Erika? Azt mondja, köszönöm szépen, ezt nem akarom, ez legyen a másik, vagy ez nekem nem kell. Tehát biztos, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem. És azok a nehézségek, amiket te átéltél az elmúlt hetekben, hónapokban vagy évben, ha előre megkérdezik tőled, vagy Isten megkérdezte volna tőled, biztos azt mondod rá, hogy oké, köszönöm szépen, ez nem. Ez most, ezt én nem akarom átélni. De mégis átélted. És a kérdés, hogy mit tanultál belőle? Erikától megkérdeztem, és tudjátok, mit mondott? Lehet, hogy valamelyik levelező, vagy a levélben valamelyikbe bele is írta. Azt mondta nekem, hogy rájött arra, hogy milyen fantasztikus, hogy gyülekezethez tartozhat. Rájött arra, hogy az, hogy vannak testvéreim, és nem csak fizikai, hanem szellemileg, az, hogy Isten népe összetart, az, hogy az egyik ember segít a másiknak, vagy lehet számítani a másikra, ezt ő most tapasztalta meg életében először. Mert leesett a lépcsőn, és nem tudott mit kezdeni magával, és valahogy odavánszolgott a számítógéphez, írt egy e-mailt, hogy tudná segíteni neki valaki, és én nem tudom, egy órán belül már valaki elvitte az orvoshoz, aztán nem tudott bevásárolni, írt egy e-mailt, és valaki elvitte bevásárolni, nem tudott gyülekezetbe jönni, valaki elhozta gyülekezetbe, ügyet kellett elintézni, nem tudott elintézni, valaki elintézte helyette, és akkor sorolhatnám, tehát amikor le vagy bénulva, mert nem működik a bokád, és feküdni kell, és vigyázni kell mindenre, és teljesen kiszolgáltatott vagy, akkor nem olyan kellemes az élet. De Isten aktivizálja a többieket, és működik minden. És Erika azt mondta, hogy azt tanulta meg belőle, hogy milyen fantasztikus a gyülekezethez tartozni. Hát halleluja. Nem azt mondom, hogy még egyszer nehézség történjen, vagy bármi, de higgyétek el, hogy a nehézségeknek ez az egyik nagy gyümölcse, hogy történik valami, és a kérdés, hogy mi ennek a tanulsága. Ha semmit nem tanultunk belőle, tehát ha most úgy emlékezel vissza valami, hogy átéltem valamit, de fogalmam sincs, csak rossz volt, akkor nem ért el a célját. Mert a nehézségekben alapvetően Isten valami olyat akar megmutatni, vagy megtanítani, amit egyébként ilyen normál menetben nem fogsz megtanulni és meg átélni. Mert akkor nem vagy fogékony rá, vagy nem is figyelsz rá, nem is érdekel. De amikor nehézségek vannak, akkor aztán az ember odafigyel ilyen dolgokra is. Egy utolsó dolog, ha igazán Krisztust akarjuk várni, és ebben a folyamatos adventben élünk, akkor csökkenteni kell az anyagi javakhoz való ragaszkodást. Hogy kell ezt érteni? Egyrészt azt világosan látni kell, hogy ahogy az üftörténetben megyünk egyre tovább, és lesz majd elragadtatás, lesz majd nagy nyomorúság, sok minden lesz, de ahhoz a bizonyos úrnapja, amikor el fog jönni, és ahogy folyamatosan közeledünk e felé a nap felé, az anyagi javaknak az értéke folyamatosan csökken, és mindenféle más értékeknek az értéke, vagy az ára elkezd emelkedni. Ez megfigyelhető az életben mindenben. Most is egy olyan időszakot élünk ma a 2011 év elején, válság hátán, és aki csak a pénzben bízik, az hamar ki fog ábrándulni. Igaz? Ha csak a fizikai dolgokban bízik valaki, az nagyon hamar ki fog ábrándulni, mert az nem biztos, hogy megsegít őt. És ezzel nem azt akarom, hogy nincs szükség a pénzre. Nem azt mondom, hogy nincs szükség arra, hogy bizonyos dolgokat megvegyél, vagy dolgozzál, vagy többre jussál. Persze, hát fontos. Isten sáfárságra hívott el. Ami van, az kamatoztasd, hogy holnap még több legyen. Ez normális. Csak nem mindegy, hogy ebbe kapaszkodsz, vagy pedig Krisztusba kapaszkodsz. Krisztust várod, vagy azt, hogy a pénz, vagy a vagyon, vagy a munkahely, vagy a karrier, vagy bármi megment engem. És nagyon fontos, hogy csökkenteni kell az anyagi javakhoz való ragaszkodást olyan értelemben, hogy bármennyi is van neked, és ha Isten olyan jó lesz, hogy ebbe az évben meg 10-szerezi a vagyonodat, vagy meg 100-szorozza, vagy meg 1000-szerezi, akkor is azt mondod, hogy köszönöm Uram, de hogyha ez nem lenne, akkor is jó lennék. Mert nem ebbe bízok. Legfeljebb ezeket használom, élvezem, amíg rendelkezésre áll, de nem ebbe bízok, hanem Istenben bízok. Van egy mese, befejezésül hadd mondjam ezt el nektek. Van egy ilyen Bújufala című könyv, nagyon jó kis olvasmány. Ajánlom felnőtteknek, gyerekeknek, 0-100 éves korig bárki találhat benne jó dolgokat. És ennek a könyvnek az egyik meséje arról a kis bolond majomról szól, akit a vadász úgy fog meg, hogy a magyarót beleteszi egy ilyen szűk szájú üvegbe, és a majom belenyomja a kis mancsát, megfogja a magyarót, és ki akarja húzni, de már nem tudja kihúzni. Mert el kéne engedni a magyarót, hogy kivegye a kezét, és elmeneküljön. De mivel szorítja a magyarót, és ha már megszereztem, akkor ezt nem adom másnak alapon, ezzel van elfoglalva, és jön a vadász, és akkor elfogja. Csökkenteni kell az anyagi javakhoz való ragaszkodást. Vagyis ahhoz, hogy a 2011-es év jobb legyen, mint a 2010-es, lehet, hogy valamilyen dolgot el kell engedni. Én nem tudom, hogy neked mit kell elengedni, hogy mit szorítasz annyira, hogy mi az a nagyon fontos dolog, ami nekem akkor is kell, és erről biztos, hogy nem fogok lemondani, csak ha annyira ragaszkodsz ahhoz a valamihez, ami egyébként nem annyira fontos, akkor más dolgokat nem fogsz átélni. Nem fogod átélni a szabadságot, nem fogod átélni Isten áldásait, nem fogsz olyan dolgokra odafigyelni, amit Isten mutat neked, vagy Isten akar tanítani neked, vagy nekem. Mi az, amit el kell engedni 2011 elején, hogy valami sokkal többet adjon Isten? Bármi is lehet az. Lehet egy rossz kapcsolat, lehetnek anyagi dolgok, lehetnek ilyen nagy álmok, meg elképzelések, aminek semmi alapja nincs, vagy nem Istentől való, bármi lehet. De hogyha ezt elengeded, és Isten felé nyújtott ki a kezed, akkor ne félj, Isten soha nem fogja azt nézni, hogy üres maradjon a kezed. Isten úgyis beletesz valamit. Isten úgyis ad valami áldást. Úgyis azt mondja, hogy akkor menjünk tovább. Valamit el kell engedni, hogy valami mást meg tudjunk fogni. Szóval, kedves kőszikla gyülekezet, advent van, advent lesz, advent mindig, amíg itt vagyunk a Földön folyamatos, és ezt soha ne felejtsük el. Januárban, februárban, márciusban, és mindig. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy vegyél ki a szívünkből minden olyan dolgot, ami hátráltat bennünket, ami talán megkötöz bennünket, vagy csak lelassít bennünket, vagy a figyelmünket tereli el bármilyen hiába való dolog, vagy bűn, vagy rossz elképzelés. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg ezektől bennünket. És imádkozom, Uram, hogy amikor kiengedjük a kezünkből ezeket a dolgokat, és elengedünk mindent, és rád akarunk nézni, és téged akarunk megragadni, Uram, akkor kérünk, hogy vezess tovább bennünket, és adj áldást nekünk. Szükségünk van rád. Kérlek, áld meg, Uram, a következő időszakot, ezt a 2011-es évet. Imádkozom, Uram, hogy minden jelenlévőnek az életében hoz valami különleges pillanatot, valami csodát, ami csak te tudsz adni, ami tőled jön, ami mennyei áldás. És imádkozom, Uram, hogy minden percben, minden napon tudjunk rád figyelni, Uram. Akár jól mennek a dolgok, akár rosszul. Segíts, hogy téged várjunk és rád koncentráljunk. Áld meg az életünket, áld meg a családjainkat, a gyerekeinket, a munkánkat, a szomszédainkat, azokat az embereket, akikkel körülveszel bennünket. Segíts nekünk, Uram, hogy rád tudjunk mutatni. És adj növekedést a gyülekezetünknek, és minden területen tudjuk, Uram, hogy Te vagy ennek a gyülekezetnek az Ura. Kérünk, hogy vezessék bennünket. Kérjük az épület, vagy ez a fizikai ingatlan kérdésben is vezess előre bennünket. Imádkozom azért, Uram, hogy szellemiekben is adj tovább lépést, hogy szellemileg tudjunk növekedni. Új emberekért is imádkozunk, hogy megtérjenek új emberek, hogy elkötelezzék magukat, hogy szolgálatba álljanak, hogy bemerítkezzenek, vagy valamilyen területen ott lehessenek, mint osztopok, vagy vezetők, vagy jó munkatársak, vagy bármilyen területre hívsz el bennünket, Uram. Segíts, hogy ebben tudjunk előre haladni. Így áld meg az életünket. Jézusnak a nevében imádkozom mindezért, Uram. Amen. Amen.